Marosvásárhelyi Rádió életmód műsora. Szerkeszti Nagybodó Tibor.
Ma este meghívottunk nevében is, nagy tisztelettel köszöntjük a Marosvásárhelyi Rádió hallgatóit. Jó estét kívánok, a mikrofonnál az Összhang szerkesztő műsorvezetője Nagybodó Tibor. A tartalomból röviden. A sovinizmus témája sok szempontból megközelíthető, legyen szó nemzeti, nemi, vagy akár kulturális szempontokról. Ugyanakkor a sovinizmus a saját nép vagy csoport felsőbbrendűségével vagy uralmába vetett észszerűtlen hit, vagy olyan politikai ideológia, ami alatt általában a hazafiság fanatikus megnyilvánulását értik, a haza vagy a nemzet elvakult imádatát, kritika nélküli csodálatát tükröző, annak felsőbbrendűségét hirdető nézeteket. Témánk a sovinizmus a médiában, a gazdaságban, a politikában és a kultúrában. Vendégünk Frunda György ügyvéd, nemzetközi jogász, szenátor, az Európai Tanács Jogi és Emberjogi Bizottságának volt elnöke, akit nagy tisztelettel köszöntünk a Marosvásárhelyi Rádió és az Összhang mikrofonjai előtt. Frunda úr, jó estét kívánok, köszönjük, hogy elfogadta a meghívást, és hogy itt van velünk élőben a rádiónk 4-es stúdiójában.
Jó estét kívánok, én köszönöm a meghívást, a megtisztelő meghívást. Azt hiszem, hogy ez sajnos megint egy nagyon aktuális téma. Az utolsó években egyre inkább látjuk politikában, hétköznapi életben, kultúrában, nem csak a nacionalizmus, de a sovinizmus megnyilvánulását is, és egyre inkább nyomasztóbb, egyre inkább intoleránsabb más nemzetekkel, más kultúrákkal szemben. Úgyhogy azt hiszem, hogy nagyon-nagyon sokat lehet erről beszélni, és arról is, ami a napjainkban dolgozik, nemzetközi porondon, különböző országokban, ahol a megközelítés egyre inkább nacionalistább, rosszabb esetben sovén.
Szenátor úr, köszönjük a hozzászólását, illetve a kiegészítését. Mindennek előtt azt kérdezzük, hogy ön szerint konkrétan miért fontos, miért kell és miért időszerű erről a témáról itt az Összhangban beszélni?
Hát még azelőtt szeretnék gratulálni önnek a sovinizmus megnevezéséhez. Azt hiszem, hogy nagyon megközelíti azt a megnevezést, ami a Magyar Katolikus Enciklopédiában van, vagy a Magyar Nagy Enciklopédiában kimerítő, és bizonyítja, hogy nagyon jó fel van készülve erre a témára. Hogy ez miért aktuális? Hát azért aktuális, mert annak ellenére, hogy Európa Unió tagja vagyunk, és ez az Európa Uniót pont azért hozták létre, nem csak gazdaságilag, hanem kulturális szempontból, politikailag, hogy a sovinizmus durvaságát, nacionalizmus érdességét csillapítsák, hogy az emberek minél inkább jól éljenek, toleránsabbak, elfogadóbbak, tisztelettudóbbak legyenek másik nemzettel szemben, másik kultúrával szemben. Sajnos az utolsó években azt tapasztaljuk elsősorban a politikai területen, hogy egyre több a szélsőséges párt, egyre több az a politikai megnyilvánulás, politikai vezető, aki nem csak a saját nemzetét dicséri és azt vállalja, amit egészséges nacionalizmusnak nevezünk, vagy patriotizmusnak, és ez a normális, hogy mindenki a saját nemzetét szeresse, de ugyanakkor direkt támadások vannak más nemzetek ellen. Intoleránsabban vagyunk a másik emberrel, aki mellettünk lakik, szomszédunk, akivel egy országban lakunk, egy kontinensen lakunk, csak azért, mert más nemzethez tartozik, mert más valláshoz tartozik, mert más nemhez tartozik, mert mások a felfogásai, és ha ez így folytatódik, akkor a jövő nem nagyon biztató.
ismerünk definíciókat, és jó lenne, most nem ezekkel élnénk, hanem beszélhetünk akár formákról, példákról. Fronda úr, mit értünk pontosan a sovinizmus alatt, és milyen formák léteznek egyértelműen természetesen a mai társadalomban?
Hát a sovinizmusnél a sovinizmust Chauvin, Monsieur Chauvinről nevezték el, aki Napóleonnak volt az egyik vezető tisztje hadseregekben, és ő rájött, mivel a francia hadsereg az nem csak franciákból állt, hogy most elképzelnénk. Abban az időben egy nemzethez, egy királyhoz mindenki tartozott, aki a királyság területén lakott. Nem számított se a nemzetisége, se a vallása. A király alatt élt, és ő volt a főnök, ő döntött el mindent, és egy király alatt éltél. Te olyan nemzetiségű voltál, vagy az ahhoz a néphez, akkor még csak népekről beszéltünk, akik fölött az a király uralkodott. Na most Napóleon kitalálta ezt a francia forradalom, ugyebár a nemzet létét. A nemzetet nem azért hozták létre, mert akkor addig a népeknek nem volt ahova tartozniuk, hanem valamit szembe kellett állítani a királysággal, a király intézménye, hogy a királytól elvegyük az erőt, a hatalmat, az uraktól elvegyük a hatalmat, és a népekhez adjuk, a népeknek adjuk. Az egyik pont ez volt, hogy önbizalmat adjuk az embereknek, megkapjuk a közös nevezőt az egy területen élő emberek között. És ez mi volt? A nyelv, ugyanazt a nyelvet beszéljük, a hagyomány, a közös történelem, és legtöbbször a közös vallás, vagy a többségi vallás. Most, mivel Napóleon hadseregében sokan voltak, akik más nemzetiségűek voltak, vagy nemzethez tartoztak, és ahogy Napóleon hadseregei haladtak Oroszország fele, és ezen az úton sok nemzetet legyőztek, a legyőzött nemzetek katonái többsége bevonultak a napóleoni hadseregbe. Ezek az emberek egyik napról a másikra rájöttek, hogy ott már nem az osztrák császárságot védik például, vagy a német királyságot, vagy hercegséget, hanem a franciákhoz tartoznak. Ki kellett találni valamit, hogy ezeket az embereket összefogjuk. És akkor jött Monsieur Chauvin, aki kitalálta a sovinizmust. És nem csak azt mondta, hogy büszkék vagyunk, hogy mi franciák vagyunk mindannyian, és Napóleon az urunk, a vezérünk, és győzelemre fog vinni, hanem azt mondta, hogy mi egy felsőbb rendűek vagyunk, és ezért fogjuk a többieket elfoglalni, és fogjuk Európát elfoglalni. Így született meg a sovinizmus első megnyilvánulása intézményesített formában. Teltek múltak az idők, a sovinizmus, a nacionalizmus elsősorban. Aminek mondom, a nacionalizmus nem lehet arra leszűkíteni, hogy a nemzetet szeretete, vagy az ország szeretete, tehát hazafiasság, hanem ez általában azzal járt, hogy aki azon a területen lakott kisebbségben, azt elnyomtuk. Voltak erre példák minden európai országban, mivel magyarok vagyunk, hadd éljünk a magyar példával. Az apafi törvényt 1900-as években fogadták el. Az volt az első komoly oktatási törvény Magyarországban. Tudja miért? Mert akkor voltak az első felmérések, és azokból megtudták, hogy Magyarország lakosságának több mint fele nem magyarul beszél, és nem is tud magyarul se írni, se olvasni, vagy legalábbis nem helyesen. És ezért ebben a törvényben befoglalták azt, hogy köteles vagy ellemi iskolában megtanulni, írni és olvasni magyarul. Ez helyén is van. Helyén is volt, helyén is van most is. Az viszont, hogy a következő években Magyarországon már bevezették azt, hogy közterületen, állami intézményekben, vagy állami érdekeltségekben csak magyarul beszélj, az már sokba került Magyarországnak. Ezért vesztette el, vagy ezért volt az első világháború után a legnagyobb vesztes. Ezért fizettük mi magyarok a legnagyobb árat. Miért? Mert például Horvátországban, amelyik Magyarország része volt, de lehet ez felvidék is a mai Szlovákiában. Ha a vonaton a jegyőr horvát volt, az utas horvát volt, ő muszáj volt magyarul kérje el a jegyet, és az magyarul válaszoljon neki. Persze, hogy ez frusztrációkat nőtt az adott emberekben, és ezért volt ez a nagy magyar ellenes mozgalom az első világháborúban. Persze, most nem direkt harcokra gondolok, hanem az utáni periódusra. És Harrison Wilsoni politika, az amerikai politika, amelyik azt mondta, hogy többségi nemzeteknek azok joguk van egy államot létrehozni, csak zárójelben mondom, és nagyon halkon, hogy Donald Trump nyilatkozatai a múlt napokban megkérdőjelezi ezt az amerikai által alapított elvet, és amivel több mint 100 éve a világ él. Ugyebár ezért kerültek el magyar területekből, Magyarország területéből, Magyarország volt a legnagyobb vesztes, ugyebár több mint felét, kétharmadát a területeinek elveszítette. Miért? Mert számbelileg Erdélyben többen voltak románok, mint magyarok. Miért? Mert Horvátországban többen voltak horvátok, mint magyarok. Miért? Mert Szlovákiában, a mai Szlovákiában, Felvidéken többen voltak szlovákok, mint magyarok. És akkor annak ellenére, hogy például Pozsony többet volt Magyarország fővárosa, mint Budapest, amit valószínűleg nem tud, hát több mint 300 évig, azért Pozsony szlovák lett. Tehát itt látjuk, hogy politikailag, aztán főleg konfliktuális helyzetben, háború után mennyire ki lehet használni a nacionalizmust, a sovinizmust, a rosszul értelmezett hazaszeretetet, vagy új haza létrehozását.
Térjünk ki arra is, hogy hogyan, miként különböztethető meg a patrióta érzület és a sovinizmus.
Két külön témáról van szó. A patriotizmus, magyarul hazaszeretete, azt jelenti, hogy szeretem a hazámat. Én mindig úgy fogalmaztam, hogy az én hazám Marosvásárhely. Persze, román állampolgár vagyok, becsületes román állampolgár, és amíg szenátor voltam, nagyon sokszor segítettünk románi politikában Romániának, mint országunknak, mint hazánknak. Európa Tanácsban is ne feledjük el, hogy a romániai magyarság, erdélyi magyarság többsége, nagyon nagy többsége támogatta azt, amit mi hivatalosan felvállaltuk, hogy támogassuk, épp úgy, ahogy Magyarország is segítette Romániát, hogy felvegyék az Európa Tanácsban, felvegyék az Európai Unióban, és tagja legyen a NATO-nak is. De ez egy közös érdek. Ez a jól értelmezett hazafiasság, amely a te életmódodat is befolyásolja pozitív irányban. Ez véleményem szerint az a fiaság. Ugyanakkor mi, erdélyi magyarok, azt hiszem, hogy más magyarok is, egy kétkeresztes életet élünk. Egyrészt magyarok vagyunk és román állampolgárok, de másrészt viszont mi a magyar nemzetnek vagyunk a tagja, kulturális szempontból. Tehát mikor Bukarestben megkérdezték, hogy jó, magyar-román futballmeccsen kivel tartoz? Nyilvánvalóan Magyarországban, mondom, de ha te Szerbiában élnél, mint szerbiai román, kivel tartanál a román-szerb meccsen? Ez ilyen normális, és úgy érezzük. Na most az utolsó 20-30 év változásai, mint együtt élés mellett, mint hazafiasság hova tartozó. Most Erdély, persze Románia területe, de most Erdélyben magyarnak lenni tényleg jó. Tényleg jó, és most nem csak arra gondolok, hogy gazdaságilag jól élünk. Mondtam önnek, hogy innen én a kultúrpalotába megyek a mai ünnepségre. Ez valamikor, 95, ez elképzelhetetlen lett volna. Ez egy ilyen megnyilvánulás ellen való a részvétel, abban az itt bűncselekmény lett volna, és ezért legalább 10-20 évre zártak volna el. Ma a mindennapunk életjének egy része. Az, hogy Vásárhelyen több tévéadót nézek, mint Budapesten egy átlag ember, Vásárhelyen azt hiszem, hogy 20-25 magyar adó van, igaz? Ebből nem nézünk, mint 3-4-et, mindegyik kiválasztja, hogy mit szeret nézni. Ez tette normálisa, ez tette jóvá az egymás melletti létet, a nemzetek tagjai közötti kapcsolatokat, a másik kultúrának a megismerését, de sajnos ezzel párhuzamosan annak vagyunk részesei, hogy a szélsőségek megerősödtek az utolsó időben. Itt Romániában, Magyarországon és Nyugat-Európában egyaránt. Persze, időben feldűltek a problémák, főleg Nyugat-Európában, de itt is annak vagyunk részesei, látjuk a román választásokon, hogy a szélsőséges pártok el tudnak most már vinni 30%-ot, körülbelül 30%-ot a szavazatokból, annak ellenére, hogy nincs olyan karizmatikus vezetőjük, mint volt például Vadim Tudor ezelőtt 20 évvel, aki maximális, amikor legtöbbet nyert, vitte 20%-ot. Tehát a tendencia nem jó, de ezzel mit lehet szembeállítani? Az együttműködést. Románia-Magyarország között, Magyarország és Románia között, úgyhogy biztosítsuk a kulturális autonómiát. Miért nem egy adminisztrációs, hogy ne legyek félreértve, autonómiát, és ezt rögtön tisztáznám, hogy mit értek ez alatt. Azt jelenti, hogy a megyei tanácsoknak hasonló hatáskörük lenne, tanügyben, egészségügyben, szociális kérdésekben, Székelyföldön, mint Olténiában, Dobrucsában, vagy máshol. És akkor tudnánk sokkal szélesebb skálán tudnánk dönteni saját kérdéseinkben.
Apropó kérdés, megér még egy kérdést, hogy visszalépjünk az időben, hiszen tudni akarjuk azt is, hogy milyen történelmi gyökerei voltak, vannak a sovinizmus kialakulásának.
Hát azzal kezdtem Napóleonnak. Na most ezt persze tovább, ne felejtsük el, hogy történelmileg visszamegyünk. A német landok között, ugye bár azok mind németek voltak, de mégis évszázaton keresztül háborúban voltak egyik a másikkal. Vagy amit román történelemben nem mondanak el, a román két fejedelemség, Munténia, román alföld és Moldova, többet voltak háborúban egymással, mint Magyarországgal például. Magyarországgal kevesebbet voltak háborúban, mint a törökökkel, vagy az oroszokkal. És ennek ellenére, látja, hogy mit jelent a sovinizmus, a félreírt és értelmezett történelemben, az elmúlt 100 évben majdnem végig, kivétel az utolsó pár év, a történelem, román történelem magyar ellenességre volt felépítve. Ezért generációkon keresztül románság nagy része magyar ellenes volt. Úgy tudta, hogy magyarok azok, akik ütötték, verték, ölték a románokat. Ez nem igaz, többet voltunk békében, és többet éltünk együtt, mint román-románnal. Például, hogy megint román példát adjak, Stefan Csilmárinak, amikor megverte a törököket, akkor volt egy 5000 fős székely haditeste az ő oldalán. Azok nélkül nem tudta volna elnyerni. Persze nem azok nyerték meg egyelőre, de a székelyek az ő oldalán elték, és ezt elmondták többször. Épp úgy, ahogy a híres Vlád Csepes, amikor megszökött a törökök elől, nem Törökországba, nem Oroszországba jött, hanem Erdélybe, és innen Magyarországon keresztül Bécsbe. Miért? Mert itt volt védelme. És ugyancsak a székelyek oldalán sikerült legyőznie az erdélyi fejedelmet. Miért? Mert az erdélyi fejedelem az előtte pár hónapban bevezette a székelyeknek az adókat. Mivel ők határvédők voltak, mentelmük volt az adók alól. Bevezették ezt az adót nekik, és ők akkor abban az harcban átálltak a Vlád Csepes oldalára. Tehát ilyen döntések vannak. Van egy jó angol vicc, how do you spell love? Hogy ejtett ki az, hogy szerelem? És akkor ezt mondja, M-O-N-E-I, pénz, P-A-N-Z. Tehát van ennek egy ilyen vetülete is, hogy az érdek is meghúzza a sovinizmus határait, vagy annak az ellentét, a megegyezés és a békés ellen egymás mellett létnek a lehetőségét.
Szenátor úr, sovinizmus a médiában, a gazdaságban, a politikában és a kultúrában. Hát kezdjünk az elsővel. Milyen, ön szerint, milyen szerepet játszik a média a soviniszta nézetek terjesztésében, vagy akár megszüntetésében?
Vezető szerepet. Nyilvánvaló, hogy a média a legerősebb. Akkor is, mikor a média még csak újságban volt és rádióban volt, vagy kevés tévében. A mai világban, amikor online dönt a sorsunkról, a felfogásról, a döntésekről, online lehet mindent elérni, úgyhogy nagyon fontos az, hogy online mik az érdekek. Persze benne van politika, látjuk a vádakat egyik részről, másik részről, hogy mennyire befolyásolják például a választásokat, de az általános hazafiasságot, nacionalizmus, sovinizmust, barátságot, testvériséget, azt az online sajtó, az online megnyilvánulás, az meg eldönti, elhatározza.
Következő sovinizmus a politikában.
Hát persze a döntést az mindig a politikum hozza meg, és ha azt mondjuk, ha nem, hogy engem a politika nem érdekel, de érdekel, mert annak függvényében, hogy mit dönt a politika, úgy élünk meg. És ezekben a napokban, ezekben a hónapokban mi ezeknek, ennek a politikának vagyunk a részesei, a résztvevői. A résztvevői. Ugyebár, mert most az elnöki választásokon újraindul ez a választás, és nyilvánvaló, hogy két nagy csoportulás lesz. Egy pro-európai, demokratikus, szabad világú, liberális felfogás, és egy másik, egy szélsőséges, nacionalista, soven, intoleráns elnökjelölt. Nem mindegy nekünk, román állampolgár, és főleg nekünk, románia magyaroknak, hogy ki fogja vezetni Romániát. Nem azért, mert alkotmányilag nagyon nagy ereje lesz, de megpecsételi a mindennapi életünket, az egymás mellett létet, a gazdasági életet is, mert ha egy szélsőséges ember, Georgescu úr jelölik és elfogadják a jelölését, remélem, hogy nem, és megnyeri, Romániából kivonulnak a nagy befektők, ezáltal nagyobb lesz az infláció, nagyobb lesz a munkanélküliség, nehezebben fogunk élni. Azt, amit kis hangyaként felépítettünk, most már szép lassan 30 és pár év alatt, azt két év alatt tönkre kell tenni. Úgyhogy itten van a konkrét pillanat, momentum, hónapok, amikor dönthetünk arról, hogy sovin világba akarunk élni, vagy egy szabadabb világba akarunk élni. Ez a politikai sovinizmus. És nem tudom most kihagyni, mert ugyebár Donald Trumpot tegnap előtt iktatták be hétfőn. Igaz? Na most, ez a Donald Trump, aki Amerika Egyesült Államok elnöke lesz, azt mondja a beiktató beszédében, hogy ő visszaigényli a Panama csatornát, hogy ő igényt tart Grönlandra, és hogy problémái vannak Mexikóval, és ebben a beszédben, a beiktató beszédben nem beszélt Kanadáról, de azelőtt mondta, hogy csatolni akarja Kanadát. Ez azt jelenti, hogy felborítom a nemzetközi jogrendet. Azt, amit az amerikaiak találtak ki, és amin alapul a szabad világ több mint 100 éve, 1920-tól errefele. Igaz? Azt nem lehet, hogy a nemzetközi jogi egyezményeket nem tartunk tiszteletbe. Azt tiszteletbe kéne tartsa Putyin is, mint orosz elnök, és Donald Trump, mint Egyesült Államok elnök. Mert ha nem, mi kisebb nemzetek, és nem beszélek most Magyarországról, Romániáról, Szlovékiákról, ezek ilyen megyei bajnokság vagyunk fotball értelemben, nem számítunk, de a nagy országok azok se. Tehát ilyen periódusban nagyon sokkal nagyobb lesz a sovin megnyilvánulásoknak a súlya, illetve a liberális, a keresztény felfogásnak az ellensúlya, azért, hogy magunknak, gyerekeinknek egy békés világot tudjunk biztosítani.
Beszéltünk tehát arról, hogy milyen a sovinizmus a médiában és a politikában, de még várjuk a választ.
De elég konkrét volt a példa.
Igen, köszönjük, igen. Mi a helyzet a kultúrával? Milyen a sovinizmus a kultúrában?
Hát nézze, addig, amíg normális, hogy én más füllel hallgatom Bartokot, mint a román barátom, épp ugye, hogy más füllel és lelkiállapota hallgatja meg Enescu-nak a román rapszódiáját, mint én. Ez a saját kultúrádnak a szeretete. De szegény nagyanyámnak igaza volt, mikor iskolás voltam, és mindig azt mondta, Gyuri fiam, neked két kereszt van a válladon, nem csak az, és ahogy, hogy elérd ugyanazt az eredményt, mint a román osztálytársad, én román iskolába jártam legalábbis egy részét, kétszer annyit kell tudjál, mint a román, hogy ugyanezt ért. Ez igaz, hogy sokkal többet kellett tudjunk. De ennek megvolt a hozama is. Ezelőtt 20 éve körülbelül Laurenci Ulics szenátor volt, ő volt a Román Író Szövetségnek az elnöke. És hétfőn egy ilyen vitán, egy ilyen parlamenti vitán felszólalt, azt mondja, kérem szépen, én már 2 éve figyelem, hogy ki hogy beszél románul ebben a szenátusban. És meg kell mondjam, hogy a legjobban az RMDL szenátorok beszélnek leghelyesebben románul. Amire Vadim, tudom, csapkodott, kiabált, és azt kérem szépen, ez így van, és sajnos a legtöbb hibával a Nagy Románia párt tagjai beszélnek. Ez kiütötte a biztosítékot Vadim Tudnalnás kollégáinál, és az RMDS részéről is felszólaltunk egy párra, és én is, és azt mondom, kérem szépen, ez teljesen normális, hogy mi helyesebben beszélünk, mint a román kollégánk, egyes esetben barátaink. Miért? Mert mi magyarként otthon magyarul beszéltünk, és mikor elkezdtük tanulni a román nyelvet, mely román tanártól tanultuk a helyes román irodalmi nyelvet. A román kollégák otthon úgy beszéltek románul, mint a családtagja, ki egyszerűbben, ki akadémiai szinten nagyon vegyes volt, de normális az, hogy mi helyesen beszélünk, úgyhogy olyan kollégáim, mint például Hajdú Gábor barátom volt, egészségügyminiszter, szenátor, aki magyarul végezte a jogot. 50-es években Kolozsváron a román jogot még magyar nyelven lehetett beszélni. Mikor én egyetemista voltam 70-74 között, már a terminus technikukat se fordították le magyarul. Ilyen, ennyire változott a világ, és lett intoleránsabb, sovénebb a román akkori politika. De annak ellenére, hogy csak magyarul tanult, óvodától egyetemig beleegyezve, perfektül beszéltek románul. Tehát ezek a konkrét példák, hogy hogy vannak ezek a politikai dolgok.
És mi a helyzet akkor a gazdasággal? Még ön adós ezzel a válaszsal is.
Gazdasággal úgy állunk, hogy az Európai Uniót, amit lehet, hogy nem sokan dolgoznak, azt ugyebár mind az acél és a szén szövetségét hozták létre. Mert akkor második világháború után, 49-50-ben olyan nagy volt a vám, a volt ellenfelek között, hogy teljesen lebénította az ipart. És akkor bölcsen emberek, német és francia oldalán egyaránt rájöttek, és kicsi országok, akik mellette voltak, Belgium, Luxemburg, Hollandia, rájöttek, hogy létrehozzuk ezt az egységet, ezzel az 5 államot, hogy ne kelljen ilyen vámot fizetni, és az ipar tudjon fejlődni. Ebből indult ki egy olyan ipari fejlődés, aminek az eredménye az Európai Unió volt, ugyebár most már sokan, ha megkérdezünk egy 8-ost, vagy akár érettségizet, hogy mi volt 1990-ben a fizető eszköz Németországban, vagy Franciaországban, 80%-ak nem tudják, hogy volt márka, vagy volt francia frank, vagy svájci frank, az még van, ugyebár. Na most, ezért létrehozták a közös Európai Uniót, ahol azt mondták, hogy az Európai Unió határain belül egyforma esélyed van minden gazdasági vállalkozásnak attól függetlenül, hogy melyik országban vagy, tehát a minőség győzzön, és az Európai Unión keresztül akárhol létre tudsz hozni egy vállalatot, egy vállalkozás céget, anélkül, hogy pluszba kell valamit fizes. És ami jobb volt, főleg a keletországi, kelet-európai országok esetében, hogy nagyon-nagyon sok ember, elsősorban Romániából, kimentek Nyugat-Európában dolgozni. Ott gazdagodtak meg, ott éltek jobban, onnan hoztak haza pénzt, ott próbáltak helyet keresni. Volt, aki ugyebár német lett, francia lett, olasz lett, spanyol lett, olyan lett, ahol letelepedett, valószínűleg a gyereke már hiányosan beszél magyarul vagy románul, és a következő generáció már német lesz, francia lesz, olasz lesz, vagy ahol él. De viszont ez egy életszint növekedést, jobbulást hozott az embereknek. Igaz? Sokkal jobban éltek. Ide jöttek a nyugati cégek. Ugyebár itt látjuk például Ausztrádát akarjuk. Akár mit csináljuk, akár hogy dicsérjük a román vállalkozót és támogatjuk. Sosem tud olyan autosztrádát építeni, mint a Strabag vagy a Geiger, akinek van egy 40 éves tapasztalata. Igaz? Attól tanulni kell és fejlődni kell. Most mi történik az utolsó periódusban? Látunk egy gazdasági hazafiasságot, hogy ne nevezzük sovinizmusnak. Mit jelent ez? Hogy a tévében is azt látom, hogy vedd a román árut. Magyarországon, hogy vedd a magyar árut, igaz? És ebben van is egy logika. Ha én a román árut veszem, akkor abból román államból itt marad az autó, itt marad a pénz, itt fizetem a munkást, tehát mindannyian jobban élünk. De ennek van egyetlen egy feltétele. Na mi az?
Minőség.
Pontosan. Hogy minőségi áru legyen. Mert abban a pillanatban, mikor én román és, tudom én, francia áru között kell válasszak, vagy magyar, jobb az a minőség, vagy olcsó, persze, hogy azt veszem meg. Utolsó két évben itt volt az ukrán áru. Legtöbbször nem is tudtuk, azt vették, nem biztos, hogy jobb minőség volt, de biztos, hogy sokkal olcsóbb volt. Igaz? És az ember így veszi meg. Na most ez a megnyilvánulás, hogy vedd a saját országárusait, ez nem sovinizmus. Ez nem sovinizmus, ez egy logikus támogatás, azért, hogy fejlődjön a hazai ipar, mezőgazdaság, kereskedelem, és én azt hiszem, hogy ez benne van. De ugyanakkor meg kell annak felelni, hogy mint minőség odaér, mint a nyugati államok. És el kell mondjuk azt is, amit sokszor említek meg, hogy olyan jól, mint most Közép-Európában, határoktól függetlenül, nem éltünk soha. Nem éltünk soha. Persze betartani azt, hogy orvos orvossal szemben, munkás munkással, így. Soha nem volt olyan, hogy 250 adod legyen a tévében. Soha nem volt az legjobb családban. Általában a feleség más tévét néz, mint a férj. Mert az egyik nézi a romantikus filmeket, a másik nézi vagy a politikai vitát, vagy a futballt. Így van, vagy így? Ez amiután 5 évig volt Árnőiskola, az első évben még el. De külön tévét nézünk. Most már külön autónk is van. Igaz? 90 után még úgy voltunk, hogy elvittük a feleségünket a munkahelyre, megpuszítuk, elmentünk dolgozni, értejöttünk, vagy haza már lehet, hogy nem ment azzal. Most már autója is majdnem mindegyiknek van, igaz? Vagy nem igaz? Tehát hogy élünk? Szalámit vagy parizert kapsz 2 lejestől 100 lejesig. Választasz, amit akarsz. Aki dolgozik és aki akar, az most jobban él, mint bármikor. Baráti körből. Független attól, hogy milyen szinten van. Nincs olyan ember, hogy évente egyszer ne menjen el külföldre. Igaz? 90 előtt hányszor volt külföldön? Igaz? Hogy voltunk? 90 után is állít az első 10 évben. Egyszer elmentünk 7 napra, akkor Horvátországba mentünk, azok voltak az első nyaralások, vagy Görögországba, akkor még autóval mentünk, nem volt charterjárat, mentünk autókkal, ellenőriztek a határnál a bulgárok, a görögök, mindenfélt néztek. És mindenki nyáron beül a repülőbe, ha lehet Vásárhelyen, ha nem Kolozsváron, és olcsóbban, mint a román tengerpart, elmegy, és egy hetet ül Görögországba, Törökországba, vagy távolabb. Mikor értél a legjobban? Mikor élsz a legjobban? Ezt nem megbecsülni. Van egy jó mondás, sok jó mondás van, minden nyelvben, de a mi nyelvünkkel azt mondja, hogy a jó kutya is, a kutya is jó dolgában vész meg. Igaz? Tehát én azt nem tudom megérteni, a román választásokon, hogy miért szavazok egy szélsőséges emberre, aki Romániát ki akarja vinni, vezetni a NATO-ból, az Európai Unióból, mikor jobban élek, mint akármikor. Miért akarok én vissza? Miért dicsérem én a kommunizmus, mikor beszéltünk, hogy minden tiltva volt abban az időben? Mikor barátaim voltak eltiltva az érettségi vizsgától, azért már azelőtt egy pár héttel felfedezték, hogy a Szabad Európának írt egy levelet, Kornél Kirjákra emlékszik? Egy zene műsorvezető volt, csak zene volt, nem volt politika, csak kért egy Beatles számot, semmi más, nem? Ezért kizárták az érettségiről. Ezt a világot akarjuk? Azt, amikor nem volt villany, hideg, be voltunk, nem volt kaja, mikor a nőket kötelezték, hogy gyerekeket szüljenek akaratuk ellenére, megverték a műtőasztalon, vagy fenyegették, zsarolták, vagy bele is haltak néha. Tehát hol vagyunk? Most sovinizmustól eljutottunk politikai és gazdasági helyzetig, de a kettő között van összefüggés. Egyet értünk ebben.
Szerintem pont ettől szép ez a műsor, amiben még számtalan kérdésünk van engedjék meg nekem, hogy csak egy párat elmondjak, hogy hogyan használják a politikai pártok a sovinizmust a szavazóbázisok megerősítésére, vagy milyen hatással van a nacionalizmus és a sovinizmus a nemzetközi kapcsolatokra, és még bőven lehetne ezt folytatni, azonban Frunda úr, szép lassan az összhang végéhez közeledünk, és én vagy mi javasolnánk azt, hogy ezt a témát tekintettel a megmaradt és a beérkezett kérdésekre még folytassuk egy hét múlva. Fogadjon el még egy meghívást. Én azelőtt már elköszönöm, és elköszönök, és köszönöm, hogy itt volt, köszönöm, hogy válaszolt a kérdésünkre.
Én köszönöm a lehetőséget. Remélem, hogy érdekes volt. Nagyon szívesen állok rendelkezésére. Ez mikor lenne, jövő szerdán?
Igen.
Köszönöm szépen, megpróbálok felkészülni addig, hogy ne találjon meglepetés, ne érjen meglepetés.
Várjuk tehát egy hét múlva is a Marosvásárhelyi Rádió stúdiójába, kedves hallgatók, ennyi fért a mai összhangba. Köszönjük az önök megtisztelő figyelmét, Frunda György ügyvéd, nemzetközi jogász, szenátor, az Európai Tanács Jogi és Emberjogi Bizottságának volt elnöke nevében is. Az ismert frekvenciákon hallgassák továbbra is a Marosvásárhelyi Rádiót, elköszönök, az összhang szerkesztő műsorvezetőjét, Nagybodó Tibort hallották. További kellemes estét kívánunk, vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra, viszont hallásra.